Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket az Úr Jézus nevében, és azokat is, akik a online figyelik a közvetítésünket. A mai alkalommal egy érdekes történetet hoztam a Szentírásból, ami a korai egyháznak egy meghatározó eseménye volt, és szeretném, ha már néhány tanulságot vennénk ebből a történetből, bátorítást merítenénk abból, hogy mire is vagyunk elhívva, mi a mi küldetésünknek a célja, és nem egy lágymeleg, nem egy ilyen langyos hívő életet szeretnénk élni, hanem egy természet fölötti hívő életet. Amen. Erre vágyunk, igaz? Nagyon jó. Akkor Apostolok cselekedetei harmadik részének az első 16 versét szeretném felolvasni. Nagyjából végig is fog menni a történeten, csak az összefüggés miatt fontos, hogy lássuk, hogy a történet egy része hogyan fejeződik be. Tehát Apostolok cselekedetei harmadik rész első 16 verse. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádság órájára 9-re, és hoztak egy embert, ki az ő anyja méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amelyet ékesnek neveznek, hogy alamizsnát kérjen azoktól, akik bemennek a templomba. És mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért tőlük alamizsnát. Péter pedig szemeit rávetette Jánossal együtt, és ezt mondta: nézz ránk! Az annak okáért figyelmez rájuk, remélve, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyam nincs nekem, hanem amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És a jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. És felszökvén megállt, járt, bement velük a templomba, járkálva, szögdelve és dicsérte az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. Megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templom ékes kapujában, megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vele. Mikor pedig ragaszkodott Péterhez és Jánoshoz a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefutott hozzájuk a tornácba, melyet Salamonnak neveznek. Mikor pedig ezt látta Péter, mondta a népnek: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek miránk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy járjon. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy egy gyilkos ember bocsátassék el helyette. Az élet fejedelmét pedig megöltétek, akit Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk a bizonyságai. És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve azt, akit láttok és ismertek, és a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára. Nagyon érdekes történet ez a Bibliában, ahogy mondtam, ez a korai egyháznak a időszakában játszódik. Nem sokkal pünkösd után, a pontos eseményeket nem tudjuk, ugye a második fejezetben van pünkösdnek a története, és bizonyos belső összefüggések, erről most nem szeretnék mélyebben beszélni, sejtetni engedik, hogy a nagy tömeg miatt lehetséges, hogy esetleg ez egy másik ilyen zarándok ünnep volt, lehet, hogy még abban az évnek a sátoros ünnepe volt, tehát néhány hónappal vagyunk csupán pünkösd után. A lényeg nem is ezen van, hanem azt látjuk, hogy ez az apostoli történet, amiről itt szó van János és Péter kapcsán, ezek valamit a pünkösdi tűzből, a pünkösdi erőből közvetítettek a nép felé. Egy olyan világban élünk ma, ami elég instabil és elég nehezített időszak van. Az emberek válaszokat keresnek és válaszokat várnak, hogy ebben a helyzetben hogyan éljenek, hogyan cselekedjenek és mit csináljanak. És nekünk keresztényeknek az a felelősségünk, az az elhívásunk, az a küldetésünk, hogy olyan módon éljünk, olyan módon mutassuk be Jézus Krisztust, ahogy ő kijelentette magát a Szentírásban. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő nem változott meg. Ezek a dolgok, amik itt le voltak írva, ez nem csak egy elmúlt időszaknak a régi, szép, dicsőséges emlékei, amire jó emlékezni és esetleg valami ünnepséget is szervezni köré, hanem ez bemutatja azt az erőt, azt a hatalmat és azt a hitet, amelyet az apostolok kaptak és gyakoroltak, és amelyet rajtuk keresztül, illetve Jézus Krisztuson keresztül az egyház tagjai is, a tanítványok megkaptak. És azért kell krisztusi módon élnünk, azért kell az életünk úgy berendezni Krisztus szerint való életmódra, hogy ne a gyülekezet legyen az utolsó hely, ahol az emberek el akarnak jönni, hanem az első hely legyen, ahol megkaphatják a választ a problémáikra, a nehézségeikre és azokra a élethelyzetekre, amelyeknek a megváltozására szükség van. A történet úgy kezdődik, azt olvashatjuk, hogy Péter és János az imádkozás órájában, a 9. órában felmennek a templomban. A zsidóknál ugye időszámítás az úgy volt, hogy estétől reggelig számolták a napokat, és a napok 6 órával kezdődtek, tehát a délutáni imaóra, ami itt volt, ez 3 óra volt. Tehát teljesen biblikusan gyakoroljuk a imádság óráját mi is a gyülekezetben. A 9. órában délután 3 órakor van vasárnap, itt is imaóra, ez teljesen rendben van, és azt látjuk, hogy az apostolok ebben az időszakban semmit nem hagytak el azokból a szokásokból, azokból a hagyományokból, amelyekben felnőttek, amelyhez kulturálisan, liturgikusan kapcsolódtak. Azt látjuk, hogy nagyon sok zsidó szokást megtartottak, mert ők messiás hívő zsidók voltak. Hát a messiás hívő zsidóktól nem szabad azt elvárni, mint egy pogányságból megtért keresztényel. Ha egy zsidó megtartja az ünnepeit, a szokásait, azzal semmilyen probléma nincsen. A Bibliában azt látjuk, hogy egyetlen egy kivétel volt, hogy bűnért való áldozatot, tehát állat áldozatokat nem mutattak be az apostolok, de nagyon sok mindent a kóser étkezéstől kezdve, a különböző ünnepek megtartásáig, illetve a rituális dolgokig néhány dolgot megtartottak, például a nazír fogadalmat, azt látjuk Pálnál is, de alapvetően nem szakadtak el a néptől, nem vonultak külön, nem alkottak egy külön messiás hívő zsidó gettót, hanem ott éltek a nép között, és olvashatjuk a második rész végén ugye a Szentírásból, hogy a nép kedvelte őket, féltek tőlük, mert az apostolok keze által sok jel és csoda történt, és itt ebben a történetben az egyik ilyen legfontosabb csodáról olvashatunk itt a kezdeti időszakban. Tehát az, hogyha valaki megtér és újjászületik, és vannak esetleg valamilyen hagyományok az életében, vannak jó dolgok, amelyeket Isten tud használni, azokat ne dobd ki. A hagyományoknak vannak fontos szerepe és jelentősége, akkor van probléma a hagyományokkal, hogyha ezek kiüresednek, tartalom nélkülévé válnak, és az ember életében elveszíti azokat a funkciókat, amiért valaha az létrejött. A zsidóságban már ebben az időben, de már az Ószövetségben is látjuk, hogy a naponta a háromszori imádkozást használják. Ugye volt a reggeli imádság, a Saharit, aztán volt a délutáni, a Mincha, és a napnyugta utáni Máriv imádság, és itt a Mincha imádságról olvashatunk. Ez a délutáni imádság, ez ugye mondtam, 3 óra körül van. Ekkor van egy délutáni áldozat is a zsidóságban, este meg a Tamid áldozat van, és ebben az időben már feljegyzés van róla rabbinikus írásokban, hogy az egyik kedvelt zsoltár, amit ekkor olvastak a zsidók a templom területén, mikor felmentek imádkozni, tehát ez napközben van, megszakították a munkájukat, és elmentek egy 10-15 percre, vagy 20 percre, attól függ, milyen messzire voltak a templom területétől imádkozni, és az egyik ilyen zsoltár a 145. zsoltár volt. Próbáljátok, hogy délután 3 órakor, mikor van, vagy másfél-két óra a munkátokból, bementek a mosdóba, vagy valahova, és elolvassátok a 145. zsoltárt. Úgy jöttök ki, mintha reggel 8 óra lenne. Teljesen fitten, felfrissülve, szenzációs, és ebben a zsoltárban van benne az, hogy Isten felemeli a meggörnyedtet, helyreállítja az embereket, nézzétek meg, a zsoltáros így dicséri az Urat. Tehát ez egy nagyon aktuális és alkalmas imádság volt arra, hogy valaki Isten jelenlétébe kerüljön. És Jánosnál és Péternél látjuk azt, hogy ezek a szokások, jó szokások beépültek az életükbe, és talán nem is véletlenül ugye ilyenkor van a legtöbb tömeg a templom területén, ahol találkozhatnak olyanokkal, akiknek lehet szólni az evangéliumot, és folytathatják azt a munkát, amit Jézus Krisztus elkezdett az ő földi szolgálatával, majd a mennybe menetelkor és a Szentlélek kitöltetésével ezt a hatalmat és az erőt átruházt az egyházra. Később majd erről szeretnék egy kicsikét részletesebben beszélni, hogy hogyan lehet nekünk is pünkösdi hitünk, hogyan telhetünk meg Isten Szentlelkével, és mi az a hármas kulcs, ami által ezeket az új szövetségi dolgokat a mai napon is magunkévá tehetjük, természetesen hitáltal. És még abban a történetben az is benne van, a végét ugye nem olvastam el, a történetnek az a vége, hogy Jánost és Pétert a főpapok, illetve a templomőrségnek a parancsnok, aki a második ember volt a főpap után, elfogják, éjszakára börtönbe zárják, másnap kihallgatják őket, erről majd fogok egy kicsikét talán még beszélni, és Jánosék nem úgy keltek fel reggel Péterrel, hogy na, máma, vegyünk a börtönbe este. Teljesen élték a mindennapi, hétköznapi életüket, de nyitottak voltak arra, hogy Isten hogyan és milyen módon fogja őket használni, Isten hogyan és milyen módon fog rajtuk keresztül mások életébe beleavatkozni. Az apostoloknak, illetve az első egyházak a gondolkodásmódjában benne volt az a természet fölötti gondolkodásmód, ami sajnos a keresztény egyház jó részéből kiveszett, és elég furcsa szemmel néznek mindazokkal, akik már egy kicsikét a természet fölötti dolgokról beszélnek, mert ők minden nap ebben éltek, ebben a természet fölötti dologban éltek, kapcsolatban voltak Jézus Krisztussal, az Atyával, a Szentlélekkel, láthatjuk, hogy milyen erőteljes ima közösséget alkottak, milyen erőteljes volt a testvéri közösség, az úrvacsorai közösség, tehát megélték mindazokat az alapelveket, amelyeket Krisztus rájuk hagyott, az apostolok kialakítottak, és egy nagyon dinamikusan növekvő, erőteljes egyház született meg így tulajdonképpen Jeruzsálemben. És azt látjuk itt a csoda kapcsán is megelőlegezve a történet végét, hogy a csodák a Bibliában sohasem öncélúak. A csodák mindig Isten vizuális eszközei annak a bemutatására, hogy ő van, ő létezik, ő cselekszik, ő nem változott meg. Hát a csodák azok mindig Isten minden hatóságát demonstrálják, és elősegítik az embereknek, az Istenbe vetett hitüknek a felépülését vagy a kialakulását. Egy csoda soha nem lehet öncélú, és látjuk Péter beszédéből, ezért is olvastam fel, hogy a gyógyulás után minden dicsőséget Istennek ad, és Jézus Krisztus nevét emeli fel. Ez a csodáknak a lényege, hogy Jézus Krisztus és az Atya megdicsőjön általa, az emberek meggyógyuljanak, és szabadulást vegyenek. Tehát fontos, hogy ezek a jó szokások, amelyeket itt János és Péter is gyakorolt, akár az imádkozás, vagy bármilyen olyan szokásod van, hogy reggel vagy este igét olvasol, vagy dicséretet énekelsz, azok épüljenek be az életedbe, mert lehet, hogy Isten pont egy ilyen helyzetet fog felhasználni arra, hogy munkálkodjon az életedben, és rajtad keresztül másoknak az életében. És azt olvassuk, hogy mennek fel ugye a templomba, gondolom siettek is, nem szerettek volna elkésni a imádságról, és akkor meglátnak egy anyja méhétől fogva sántán született embert, ami azt jelenti, hogy amikor ilyen gyógyulás van, hogy valaki úgy születik, hogy az anyja méhétől fogva van problémája, és ebből van szabadulás és gyógyulás, ezt a Biblia teremtő csodának hívja. Ha úgy gyógyult volna meg, hogy élt 10-20-30 évet, és valamilyen baleset következtében lesz mozgássérült, az is gyógyulás és csoda, de ez egy kifejezetten külön kategóriájú csoda, a teremtő csoda, amikor Isten visszaad egy olyan funkciót valakinek, amivel korábban nem rendelkezett. Például a vakon születettnek a meggyógyítása, és többek között erre hivatkoznak a proféták is, amikor a messiási korszak eljön, és ebből a szempontból ez egy messiási csoda is volt a koldusnak a meggyógyulása, mert a vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, ezek mind-mind messiási csodatételek és csodatévő erők. A gyógyulásnak a helyszíne az ékes kapu. Nagyon nagy vita van a korabeli beszámolók alapján, hogy melyik is lehetett ez a hely Jeruzsálemben. 9-10 kapu volt a jeruzsálemi templomnak a környékén, és három kapu jön szóba, amit esetleg az ékes kapunak lehet hívni. A Talmudban, illetve Flavius nem ír erről a kapuról ilyen néven. Az egyik a Nikánor kapu, ami a templom téren van, de nem a templomnak a belsejében. Ez vezetett be tulajdonképpen a papoknak az udvarából az istentiszteleti részt, az áldozatokat végezték, és erről jegyzi fel Flavius, és valószínűleg ez volt ez a kapu, ami mindegyik közül, az összes kapu közül ez volt a legszebb, mert korintusi bronzból készült a nagy része, és 20 ember kellett, hogy kinyissa a kaput. Akkora volt a súlya. 20 ember tudta megmozdítani. Nem véletlen, hogy általában csak szombaton, illetve nagyobb ünnepeken nyitották ezt a kaput, mert ugye abban az időben még ilyen hidraulika nem volt, meg ilyen különböző dolgok, és elég sokba került volna ott az embereket mozgatni. A másik szóba jöhető kapu, és ez közel van a Salamon-oszlop csarnokához, ahol később Péter prédikál. A másik pedig ez a úgynevezett keleti kapu, amit úgy ismerünk ma, hogy az aranykapu Jeruzsálemben, ami most be van falazva. Ez volt a külső kapu, ez a Susán kapujának hívták, és ez volt az a hely, ahol a főpap mindig kiment az olajfák hegyére elkészíteni a vörösüsző hamvából készült tisztulási szert. Itt vezették ki az áldozati bakot, amit kivittek a pusztába, és ledobtak Júdeának a domságában. Ez is egy nagyon központi és forgalmas hely volt, itt vezetett be az út tulajdonképpen a templomnak arra területére, amelyről szó van. És a harmadik pedig az a déli oldalon van a kettes vagy a hármas kapu, még esetleg erre tippelnek, de a leírás alapján a Salamon oszlop csarnokának a közelsége miatt valószínűleg a Susán kapuja vagy a Nikánor kapu jöhet ezzel kapcsolatban szóba. És azt tudjuk, és ez nagyon érdekes, ami a gyógyítások kapcsán is sokszor felszokott merülni, hogy ki gyógyul meg, hogy gyógyul meg, miért nem gyógyul meg, hogy itt nem csak ez az egy koldus volt, és ez az egy béna volt. A templom környéke az folyamatosan tele volt olyan emberekkel, akik különböző betegségekben szenvedtek, tartós vagy átmeneti betegségben, és akik ilyen koldulással élték a mindennapjaikat. Tehát nem csak egy ilyen szerencsétlen ember volt itt, hanem nagyon sokan voltak. Ugyanúgy, hogy Betesda taván is, azt látjuk, hogy nagyon sok beteg feküdt ott, de Jézus hány ember gyógyított meg? Csak egyet. Pedig volt ott bőven, szépen Jézus sorba állhatott volna, futószalag szerűen az OEP kérdést megoldotta volna abban az időben, de nem, Jézus csak azt gyógyította meg, akit az atya kijelentett számára. Itt van tehát ez a koldus, és egy kicsikét ez a jelenet talán egy kicsikét szürreális és megdöbbentő. Gondoljatok bele, ott van ez a koldus, akit tudjuk a negyedik részben már több mint 40 éves, tehát hogyha a fiatal korát leszámítjuk, akkor legalább 30 éve kihordják oda a templomhoz. 30 éven keresztül minden nap elmegy Isten házához, ott szépen leteszik, hallja minden évben az arándok ünnepeken az újongást, a dicsőítést, hallja a lévita kórust, hallja az Isten tiszteleten a dicsőítést, és ő mégis úgy van, ahogy oda letették. Több mint 40 éves, Isten házában van több mint 30 éven keresztül a sarkában, és semmi nem történik, semmi nem változik az életében. És a történetben nagyon szépen kiderül, hogy mivel ilyen régóta volt ott, 10,000%, hogy hallott Jézusról, sőt láthatta is Jézust. Amikor bemegy a nagyobb ünnepeken, vagy bevonul virágvasárnap, mert azon a környéken volt, mert őt minden nap letették oda. És abból élt, hogy az emberek valamennyit löktek neki oda, és úgy élt el az életét, hogy nem volt számára reménység. Látszólag karnyújtási ott van tőle a templom, ahol működik az Isten tisztelet, működnek az áldozatok, ott van a szövetségnek az Istene Jákve, aki megígérte, hogy meggyógyítja a betegeket, aki megígérte, hogy felsegíti őt a betegágyból, meg minden, és lehet, hogy ez az ember már leélt úgy 10-20-30 évet is, hogy lehet, hogy még a kezdet-kezdetén imádkozott, még kérte is az Urat, hogy gyógyítsa meg őt, és aztán a végén belefáradt. Megunta azt, hogy ő rajta senki nem segít, az ő imádságát nem hallgatja meg az Isten. Lehet, hogy Isten másnak az imádságát meghallgatja, de az enyémet biztos, hogy nem hallgatja meg. Átéltetek már ilyet? Eljövünk a gyülekezetbe, imádkozunk már egy dologért 2-3-4 hónapja, esetleg éve, és nem történik semmi. Meg tud fáradni a szív? Persze, hogy meg tud fáradni. El tudunk keseredni? Persze, hogy el tudunk keseredni. És azt látjuk ebben a történetben, hogy ennek a koldusnak az életében akkor történt igazából változás, amikor Isten természet fölötti módon a kegyelmében radikálisan belenyúlt, és teljesen átalakította az ő életét, az ő jövőjét, az ő egzisztenciáját. És hogy mondtam, az ima élete is valószínűleg már a nullával volt egyenlő, és ebben az időben ugye a koldusok teljesen a társadalom perifériáján voltak, rá voltak szorulva arra, hogy az emberek adakozzanak neki, és ebből az adományból éltek nap, mint nap. Ugye kétfajta koldus volt, az egyik, aki nagyon-nagyon szegény volt, de azért volt valamije, és voltak ezek a nagyon mély szegénységben lévő koldusok, akik a napról napra lévő adományokból éltek. És azt is láthatjuk, hogy amikor a hívőkben felmerülnek ezek a kérdések, akár ahogy ezen a sántában is felmerülhetett, hogy miért visznek el engem a templomhoz az adományon kívül, hiszen semmi nem történik az életemben, semmi változás nem történik. És azt láttam, azt tapasztaltam nagyon sok keresztény életében, hogy van ez a koldus mentalitás. Ez a rossz értelemben vévett koldus mentalitás. Van a normális koldus mentalitás, ez egy másik téma, amikor a Szent Szellemnek a koldusai vagyunk, ez egy teljesen más kategória, hanem ez az a fajta koldus mentalitás, akinek már nincs elvárása Istennel kapcsolatban. Nincs elvárása a gyülekezettel kapcsolatban. Úgy szépen eléldegéli az életét, szépen eljár gyülekezetbe, és azt hiszi, hogy számára az élet az, hogy eljövök a gyülekezetbe, szépen leülök, végigülök egy Isten tiszteletet, aztán szépen hazamegyek, és nem történik semmi. Ez az alacsony elvárású életnek a tragédiája. Hogy megelégszünk azzal, amiben benne vagyunk, megelégszünk abban, amiben megbotlottunk, vagy sánták lettünk, és nem vagyunk képesek lábra állni, nem vagyunk képesek a hitben növekedni, nem tudunk előrébb lépni, le vagyunk téve a templomba, szépen el vagyunk, hoznak, visznek bennünket, és semmi változás nem történik. Ezt lehet egy darabig bírni. Sokan vannak így a gyülekezetben, hogy 15-20-30-40 évet le tudnak húzni egy hagyományos gyülekezetben, anélkül, hogy változás történne az életükbe. Mert belekeseredtek, mert megfáradtak, hogy nem szól az Úr hozzájuk, látszólag, nincs élő ige hirdetés a szószéken, nem tudok bekerülni Istennek a jelenlétében, a dicsőítés is olyan, amilyen, és semmi nem történik. És megkeseredett szívű emberekkel van telve az utolsó idők egyháza, ezt jól látjuk majd a hitehagyás kapcsán is, és egy ilyen rossz, begyepesedett állapot természetessé válik. Na ez a legrosszabb állapot. Amikor nem úgy jövünk el egy gyülekezetbe azzal a reménységgel, hogy Istenem, mikor szólsz hozzám, mikor fog megváltozni az életem, mikor hozol áttörést ebben és ebben a dologban, mert rossz döntéseket hoztunk. És a sorsunk megváltozása, ahogy mondtam, attól fog majd igazából működni, vagy megváltozni, amikor Isten természet fölötti módon beleszól az életünkbe. Tehát ha esetleg úgy vagy itt, hogy már nagyon régóta küzdesz valamivel, ha úgy vagy itt, hogy már régóta imádkozol valamiért, már tényleg csak egy nyögésre vagy sóhajtásra van, csak erőd, de valahogy mégis vonszolod magad, vagy elhoznak a gyülekezetbe, valami még mindig idehúz téged, vagy elhoz ide, akkor hirdetem neked, hogy Jézus Krisztus nevében van szabadulás, van gyógyulás, van helyreállás. Nem kötelező úgy hazamenni, ahogy eljöttél. Egy normális Isten tiszteletről úgy kell hazamenned, hogy Isten megelégített téged, betöltötte a szükségeidet, adott reménységet a szívedbe, adott hitet a szívedbe, és elhozza a felüdülés esztendejét. De ehhez hitre van szükség. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ez a fajta reménytelen állapot és helyzet sajnos a hitetlenséget szokta felhozni az emberbe, ahogy ez a koldusnak is. És azt látjuk már a történetből fantasztikus módon, hogy ez, ahogy Péter ránéz a koldusra, észrevesz benne valamit. Ennek a koldusnak volt hite. Nem volt elégséges arra, hogy önmagát megszabadítsa, de volt arra hite, hogy Isten bele tudjon nyúlni és avatkozni az életébe. Hasonló történetet olvashatunk Pál apostolnál. Lukács doktor még nagyon hasonló szavakat is szokott ezzel kapcsolatban használni. Tehát fontos az, hogyha meg vagyunk rekedve egy szinten a lelki életben, és úgy érezzük, hogy nem tudunk tovább menni, mint egy koldusok, úgy bénán, ott vagyunk a gyülekezetbe, senki se veszi hasznunkat, abból a kis könyöradományból élünk, ami vasárnap néha lehullik a szószékről, vagy esetleg a dicsőítésben eljut hozzám, vagy nagy néha az igeolvasás során, akkor Isten azt mondja neked, hogy kelj fel és járj. Isten azt mondja, hogy szedd össze magad, rázd ki magad a porból, mert Istennek az ereje és a hatalma fel tud téged ma is állítani, helyre tud állítani. Ez az Isten erejébe vetett hit által lehetséges, és így működik. A 6. versben azt olvashatjuk, egy nagyon érdekes leírás van, hogy Pétertől és Jánostól ugye a koldus szeretne valamit, és akkor, ahogy mondtam, Péter és János ránéznek erre a koldusra, és itt egy nagyon furcsa szó van a nézéssel kapcsolatban. Ez nem csak egy ilyen pillantás jelent, hogy gyorsan szétnézek valahol, és így megpillantok valamit, hanem ez egy ilyen erőteljes nézés. Ilyen fürkésző tekintet. Tehát Péter mielőtt kimondja ezeket a szavakat, gyakorlatilag, mint egy röntgen sugár átvizsgálta ezt a koldust. Hasonlóan ugyanezt a szót használja Pál apostollal kapcsolatban Lukács, amikor azt mondja, hogy a Pál látta a bénának, hogy van hite. Tehát amikor Péter rátekint erre a koldusra, jól megvizsgálta, és Szentlélek sugott neki, ennek az embernek van hite, hogy meggyógyuljon. Ebben az emberben ott van a hitnek a csírája, ami által képes vagyok munkálkodni. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ezek a dolgok, amikről itt olvasunk, és a mi életünkben is, ha működni fog, azok mindig hit alapon működnek. A hit az a dolog, ami a természet fölötti világot összekapcsolja a természetessel, ami összekapcsol bennünket Istennel. És utána Péter apostol ránéz, meglátja benne a hitnek ezt a csíráját, akkor mondja el azokat a szavakat, amelyek talán egyik legismertebbek a apostolok cselekedeteiből, hogy ezüstöm és aranyom nincs, ami van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Aquinói Szent Tamásról jegyezték fel, hogy amikor egyszer elment a pápához, amikor írta a Summa Theologicát meg a műveit, valami egyházi kérdésben ment a pápához, akkor valami hatalmas éppen ládákban rengeteg arany és ezüst pénz volt ott összeholva, és akkor a pápa nagy büszkén mondta, látod, most már az egyház nem mondhatja azt, hogy aranyom és ezüstöm nincs. Aquinói Szent Tamás csak annyit jegyzett meg, de azt sem mondhatjuk, hogy kelj fel és járj. Lehet, hogy pénz volt dögivel, de hogy már nem működtek azok a dolgok, amelyeknek működni kéne normális esetben az egyházban, azok már nem működtek. Ugye itt a hierarchikus egyházról van szó. És fontos, hogy ezek a koldusnak ez a tekintete, amikor ránézett Péterre, és hitáltal ránézett, akkor gondoljatok be, és ha mondjuk, hogy hitetlennel találkoztok, vagy egy Krisztus nem ismerő ember még munkatársakkal, vagy bárkivel, akkor azért nézzenek ránk, mert nekünk van mit adnunk. És mi sokkal értékesebbek vagyunk, és te sokkal értékesebb vagy, mint bármilyen arany vagy ezüst. Mert te sokkal többet tudsz adni az embereknek annál, mint hogy egyik napról a másikra a szükségeit betöltsd és kielégítsd. Rajtad keresztül, rajtam keresztül Isten a teljes embert szeretné helyreállítani, mert olyan kincsel rendelkezel, ami a legértékesebb a világon. Ez pedig Jézus Krisztus, ami megváltunk és a szabadítunk. És legyen az a gondolkodásmód bennetek, és én bátorítalak benneteket erre, ahogy a ige is itt mondja, hogy ne alamizsna osztogató keresztény legyél, hanem azt add, amit van. Amit Krisztus elhelyezett benned. Nyilván sokat számít egy jó szó, sokat számít egy törődés, vagy esetleg némi átmeneti segély, de sokkal több van benned, mint amit eddig valaha is használtál. Ne légy alamizsna osztogató keresztény. Nem pár fillért kaptál Krisztustól, hogy olvassuk az írásban. Isten megáldott bennünket mennyei világának minden áldásával a Krisztusban. Minden áldással megáldott bennünket. Akkor miért érjük be kis pici falatokkal, morzsákkal, törmelékekkel, amikor Isten mindent nekünk ajándékozott Krisztusban. A mai egyháznak ez a legnagyobb szegénysége. Nem az anyagi jólét a probléma, hanem ez a lelki-szellemi szegénység. Amikor nem élünk azokkal a természet fölötti javakkal és értékekkel, kincsekkel, amelyeket Krisztus elhelyezett bennünk és a mi életünkben. És ebben mutatkozik meg az egyháznak az ereje, az egyháznak a hatalma, hogy mit tudunk kezdeni a falakon kívül lévő emberekkel, hogyan tudjuk őket elérni az evangéliummal, hogyan tapasztalják meg a Jézus Krisztussal való találkozást. Erről szólna az egyház. Ez az egyháznak a küldetése, hogy az embereknek bemutassuk Jézus Krisztust. És a szószéken olyan ige hirdetés legyen, ami megmozgatja az emberi szíveket, ami hitet hoz létre, ami bátorságot hoz az embereknek a szívébe, és azt a reménységet építi fel, hogy bármi is történik ezen a világon, Krisztussal lenni mindennél jobb. Ezt a hitet kell hirdetni és prédikálni, ahogy néhány héttel ezelőtt már beszéltem erről. És amit ez a két tanítvány művelt ezzel a szerencsétlen 40-valahány éves nyomorék, anya méhétől fogva koldussal, a sokkal értékesebb volt, mint az egész templomi bazár, amit ott működtettek Jeruzsálemben. Az egész vallásos cécónál és vallásos szokásoknál ezerszer többet ért. Hiába volt ott a millió arany, hiába volt ott a millió ezüst, hiába volt a több ezer állatáldozat, hiába voltak az ünnepek, a több ezer fős lévita kórus ezen az emberen nem tudott segíteni. Péternek egy mondata teljesen helyreállította ezt az embert. Mert Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, mondta ennek a vaknak. És ahogy mondtam, ez a gyógyulás a névbe vetett hit által működik. És amire ma egy kicsikét szeretnék talán részletesebben beszélni, hogy az egyháznak Jézus Krisztus neve aratott. Egy olyan nevet kaptunk, egy olyan nevet birtoklunk, amely által Isten bevisz bennünket a természet fölötti világába. Emögött a név mögött a legnagyobb fedezet van a teremtett világban, ezt a nevet a mennyben hirdették ki, a mennyben ismerték el és emelték jogerőre. Ezzel a névvel rendelkezünk. Értékesebb, mint az arany vagy az ezüst? Sokkal értékesebb. Sokkal értékesebb. Ezért fontos ez a bibliai történet, mert ráfókuszálja a figyelmünket egy nagyon fontos dologra is, ami a mai idők egyházában látok és figyelek, hogy ez egy kulcsfontosságú probléma, hogy nagyon sok egyház szenved, kínlódik, erőtlen, nincsenek megtérések, elhagyják a gyülekezetet, bejönnek ezek a különböző ideológiák, hamis tanítások, mert nem élnek azzal a kiváltsággal, amelyet Jézus Krisztus által kaptak, és nem csak a személyes életükben, hanem a gyülekezet életben is áttöréseket tudnak elérni. Ha egy egyház, egy gyülekezet megváltozik, az megváltoztatja a világot. Tudtátok? Amikor az emberek elkezdik használni Jézus Krisztusnak a nevét, de nem úgy, mint egy mágiát, nem úgy, mint egy ilyen varázslatot, hanem valóban azzal a felhatalmazással, amelyet Jézus Krisztustól kaptak, ott működni fognak a dolgok. És azért működik hitáltal Jézus nevének a hatalma, mert ahogy mondtam, ez természet fölötti dolog, ez nem természetes dolog, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és sokszor, ha esetleg a hiteddel kapcsolatban probléma van, akkor örülj neki. Mert Isten azt akarja, hogy a hitünk ne csak ez a kis gyermeki hit legyen, amikor megtértünk és újjászülettünk, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hanem hogy egészen növekedjünk fel addig a hitig, amire azt mondja János apostol, hogy a mi hitünk az legyőzi a világot. Miért? Mert van mögötte aranyfedezet. A legstabilabb fedezet van a hitünk mögött, mégpedig Jézus Krisztus. Azt olvashatjuk itt a szakasznak a vége fele, amikor Péter apostol bizonyságot tesz a zsidóknak, hogy Krisztus az élet fejedelmét ölték meg, és az élet fejedelmével kapcsolatban a fejedelem szót még két helyen használja Jézussal kapcsolatban az új szövetség. Ezt jegyezzétek meg, tanulmányozzátok, mert nagyon fontos. Az egyik, hogy a Jézus Krisztus nem csak az élet fejedelme, hanem a hitnek a fejedelme, és az üdvösségnek a fejedelme. Ez a zsidókhoz írt levélben van benne mind a kettő. Tehát Jézus Krisztusnak ez a fejedelmi státusza és címe az élettel, az üdvösséggel és a hittel van kapcsolatban. Ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban. Nézzünk néhány alapigazságot Jézus nevével kapcsolatban. A Filippi 2.9-10-et valamennyien jól ismerjük. Itt ezt olvashatjuk. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt már, mint Jézust, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Mi történt? Amikor Jézus a Golgotai kereszten meghal, harmadik napra dicsőségesen feltámad, majd 40 nappal később felmegy a mennybe, akkor azt olvashatjuk, hogy Isten felmagasztalta őt. Maga az Atya volt az, aki Krisztusnak a váltságművét a bevitt vér által és a feltámadás által egészen mennyei szinten deklarálta és kijelentette az Atya az apostolok által, hogy Jézus Krisztusnak a neve, amely adatott számára, minden név fölött való. Mennyekben, a földön és a föld alatti szférában, vagyis minden olyan területen, ami ezen a teremtettségben létezik, Jézus Krisztus neve az, ami fölötte van mindezeknek. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a nevet idézőjelbe birtokolni, használni, és ugyanúgy áldással lenni, mint ahogy az apostolok voltak. És nagyon fontos, ebben a történetben is látjuk, hogy Jézus Krisztusnak a neve az nem egy varázsszó, nem egy mágia, mi nem ráolvasást végzünk, hanem van egy fedezet Jézus Krisztus neve mögött, amit a mennyben hitelesítettek, a vér által szentesítettek, és innentől kezdve, aki a názareti Jézus Krisztus nevébe vetett hit által végez dolgokat, amögött Istennek a fedezete van. És ez nem vallásos módon működik, hanem Szent Szellem által működik. És ez volt a csodálatos, hogy amikor Péter apostolt a Szentlélek, Isten szelleme használja ebben a gyógyításban, akkor a koldus mivel találkozott, mikor Péter megfogja a kezét? Az igazi templommal. Péter apostolnak a teste, ami hordozta ugye a Szent Szellemet, közvetlenül kapcsolatba kerül ezzel a bénával, és ahogy Péter később mondja is, hogy nem az ő ereje, nem az ő képességei, nem az ő hívő élete volt a megoldás ennek az embernek, hanem a hite, amit Jézus Krisztusba vetett. A názareti Jézus Krisztusnak a neve által történt ez a hatalmas gyógyulás, és nagyon érdekes, hogy amikor Péter apostol felemeli ezt a bénát, hogy kezdjen el járni, akkor Lukács doktor egy olyan kifejezést használ, amit máshol az ige a felemelés szóra használ, az a feltámadás. Ez az ember gyakorlatilag átélt egy feltámadást. Egy teljesen tönkrement, összetört, összerongyolódott életből Isten felemelte őt. És majd látni fogjuk, hogy milyen hatalmas dicséretet tart a templomba, megmerte zavarni az Isten tiszteletet, a délutáni imaórát, mert ő megmert gyógyulni. És érdekes, hogy ez itt nem volt probléma. Ma sok gyülekezetben az ilyen embereket elhallgatják, hogy minek örülsz, menj haza, majd otthon kell örülni. Itt megvan szabva, hogy 30 méter mély öröm van, itt nem lehet kifejezni az érzelmeket, itt csak hűvös arccal kell ülni, és be kell fogni a szád. Nem így működik. Az Új Szövetség Egyház egy dinamikus egyház volt, egy növekvő egyház volt, egy örömmel teli egyház volt. Nem is tudom, hogy hányszor szerepel az öröm kifejezés az apostolok cselekedetében. Nagyon sokszor az emberek örvendeztek Isten szabadításának, örültek annak, ha az emberek megtértek, újjászülettek, betöltekeztek Szentlélekkel, bemerítkeztek vízbe, és végezték a Krisztustól kapott elhívásokat és szolgálatokat, és használták Jézus Krisztusnak a nevét. Erre van ma is szükség, hogy a Szentlélekkel betöltekezve használjuk Jézus Krisztusnak a nevét. Hozzunk szabadulást, gyógyulást, áldást mások számára. Nézzük Jézus nevének a hatalmát egy picit részletesebben, és egy kicsit közelítünk ez a témához, hogy esetleg mi is mit tudunk ezzel kezdeni. Az első és nagyon fontos kijelentés a témával kapcsolatban a Máté Evangélium a 28. részének a végén olvashatjuk a jól ismert búcsúbeszéde egyike Jézusnak, és hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ez nagyon hasonló ahhoz, amit a Filippi levélben olvashattunk, hogy Jézus nevére minden tér meg fog hajolni. Vagyis Jézus Krisztus, amikor a feltámadás után, ahogy mondtam, hitelesítik ezt a dolgot a mennyben, akkor kijelenti a tanítványainak, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve Jézus Krisztus által, ha valami működik, az minden alá van neki rendelve. Alá van rendelve neki a betegség, alá van neki vetve a megkötözöttség, alá van neki vetve az összes nyomorúság, a halál, a pokol, a sátán, a démonok, minden alá van rendelve Jézus Krisztusnak. Ha hiszünk az ő nevében, és használjuk az ő nevét. És ami szintén nagyon fontos dolog, hogy Jézus többször beszél erről, hogy miután ő el fog menni az atyához, el fogja majd küldeni az ő szent lelkét, és ez azt jelenti, hogy az egyház az, aki Jézus Krisztusnak ezt a hatalmát a földön képviselni fogja, és kell képviselnie. Ez nem egy opció, ez az egyháznak a küldetése és az elhívása. Ezt elmondom még egyszer. Az egyháznak az az elhívás és a küldetése, hogy a Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusnak adatott teljhatalmat a földön realizálja és érvényesítse. És ekkor teljesedik be az írás, hogy még a pokol kapui sem fognak diadalt venni. A zsidókhoz itt levél 2.8-ban értjük meg ennek a kicsit furcsa gondolatmenetnek a lényegét. Azt olvashatjuk Jézusról, mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy neki mindent alávetettél, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alávettetett. Nagyon érdekes, egyfelől azt olvassuk, hogy Jézusnak minden alá van vetve, ahogy mondtam, minden hatalom neki aratott, Jézus nevére mindent ér meg fog hajolni, és most azért ezt nem látjuk. Az emberek még azért látjuk, hogy halnak meg, azért van még betegség, van szenvedés, van nyomorúság, még Isten népe körében is. Pál apostol átélt ilyet, hogy Trofimosz Milétoszban például betegen hagyta, Timóteusnak kellett egy kis pici bort inni a gyomrára, tehát azért az igaz, hogy Jézus Krisztusnak aratott minden hatalom, de még itt jelenleg a földön ennek a mértéke 100%-ban nem valósult meg. Ezért imádkozzuk a mi atyánkban azt, hogy jöjjön el a te országod és legyen meg a te akaratod. Ez a legradikálisabb, a Bibliában erről már beszéltem, hogy amikor Jézus Krisztusnak a teljhatalma meg fog majd jelenni ezen a földön, akkor végleg be fognak teljesedni azok az ószövetségi proféciák, amikor elveszi a betegséget a földről, elveszi a nyomorúságot a földről, és a ezeréves királyságban óriási áldásoknak lehetünk részesei. Tehát most az egyház és az egyes hívő ember az, aki Jézus Krisztust képviseli ezen a földön. Az Isten királysága, hogy Jézus mondja, hol van? Bennetek van. És ha Isten királysága bennetek van, királyi papság vagytok, királyi papság vagyunk, akkor minden hatalommal fel vagyunk ruházva ennek a képviseletére. Ennyire egyszerű ez a történet. Az apostolok cselekedeteinek 4. részének a 7. versében, amikor Pétert és Jánost előállítják, akkor azt olvashatjuk, hogy mikor ezek középre álltak, tudakozzák tőlük, micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ezt. És utána a név miatt tiltják el az apostolokat. Tehát az apostolok tudták, hogy a hatalom és a név összekapcsolódik. És bennük volt a Szentléleknek az ereje, amely által ezek a dolgok nagyszerűen működnek. És az Apcsel 3.16-ban is ugye olvashattuk, hogy az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve, akit most láttok és ismertek, és ez adta vissza neki az épségét mindnyájatok szeme láttára. Ez volt a kulcskérdés. A hatalom, a név és az erő. Ez kell, hogy egy hívő emberbe biblikusan összekapcsolódjon és összetalálkozzanak. Nézzük, hogy hogy kapcsolódik össze a három dolog. Az első a hatalom kérdése. A hatalom még nem erő. A hatalom az egyfajta képesség arra, hogy valamilyen jogot szerezzünk, valamilyen joghoz jussunk, amit jogszerűen kell használnunk. A János evangélium első részében azt olvashatjuk, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hogyan a hívő ember életébe a hatalom? Azáltal, hogy befogadja Jézus Krisztust a szívébe. Innentől kezdve minden egyes új szövetségi hívő ember, aki megtért és újjászületett, felhatalmazást kapott arra, hogy Isten gyermeke legyen. Ez az alappozíció. Innen indulunk. Ez a legnagyobb kiváltságaink egyike, de a hatalom még nem erő. Ezért lehet megérteni azt, hogy nagyon sok megtért, újjászületett keresztény van, és nagyon jó szándékú testvér, nagyon szereti az Urat, dicséri is az Urat, igét is olvat, imádkozik is, de valahogy az élete az stagnál, nem megy előre, és azt látja, hogy bizonyos dolgok fölött nem tud hatalmat venni, nem tud tovább lépni a hívő életben, esetleg, hogy amiről beszéltem, kialakul egy ilyen koldus mentalitás is, mert nincs ott az erő az életében. A hatalom nagyon fontos dolog, ez a belépő az Isten királyságába, a megtérésünk és az újjászületésünk, de szükség van arra, hogy ezt a hatalmat tudjuk gyakorolni is. És a hatalom gyakorlásának az eszköze pedig az erő. Az Apcsel 1.8-ban azt olvashatjuk, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Értitek? Az egy dolog, hogy megtértünk, újjászülettünk Isten szent lelke által, de szükség van arra, hogy Isten szent lelke betöltsön bennünket. Amen. És a Szentlélek betölt bennünket, Isten szelleme, Isten ruákja betölti az életünket, akkor megjön az erő is. És ezért fontos a hívő ember életében, hogy nem pszichikai erőre van szükség, nem vallásos erőre van szükség, nem nagy kidagadt ütőjére van szükség, hanem Szentlélek által való betöltekezésre. A hatalom már megvan, megtértünk, újjászülettünk, de ahhoz, hogy áttörések legyenek, szabadulások legyenek, gyógyulások legyenek, kapcsolatok helyreálljanak, ahhoz szükség van Isten természet fölötti erejére. Ez különbözteti meg a hívő embert a vallásostól. És nem egy vallásos üzemmódot üzemeltetünk a gyülekezetben, hanem amikor az embereknek szükségük van, a szükségeik betöltésére van szükség, gyógyulásra van szükség, vagy bármilyen helyreállásra, akkor hittel és szent szellemmel teljes embereknek kell ott állni a gyülekezetben. Erre kaptunk elhívást. És ezt Jézus Krisztus nem vonta vissza. Ez a parancs, hogy be kell töltekezni Szentlélekkel, Pál apostol ugye az Efézusi levélben beszél erről, ez nem egy óhajtó mód, hogy jaj, de szeretném, ha belenétek töltekezve, vagy nem egy kijelentő mód, felszólító módban van, és folyamatos időben van. Tehát nem elég egyszer betöltekezni Szentlélekkel, folyamatosan be kell töltekezni. Mert minden nap van harc, minden nap van kihívás, és megsokom azt is, hogyha folyamatosan töltekezel be Szentlélekkel, Isten Szentlélekkel munkálkodik benned, még több problémád lesz. Még több harcod lesz, még több küzdelmed lesz. Mert a sátánnak idézőjelbe, ha valaki megtérésű újjászületik, az már igazából nem tud mit kezdeni. Az már az Úré. Akadályozza abban, hogy ne tudjon növekedni, vagy csinál mindenféle kis galibákat, azzal úgy el van, mert nagy kárt nem csinál. De ha valaki betöltekezik Szentlélekkel, az egy potenciális életveszély a sátán királyságára. Az egy két lábon járó atombomba a sötétség birodalmára. Nézzétek meg, itt két apostolról van szó, két emberről. Felforgatta egész Jeruzsálemet. Pál apostol, amikor elmegy Barnabásra az első missziótra, egész Kis-Ázsiát felforgatja. Miért? Mert Szentlélekkel és hittel teljes emberek voltak. És az első időszakban se volt mindenki ilyen. Amikor azt olvassuk a diakónus választásnál, hogy hittel és szent szellemmel teljes férfiakat kell választani, hetet találtak. Nem volt ott sem mindenki idézőjében top keresztény. Ezek, ahogy mondtam, egy jó részük friss megtértek voltak. Folyamatosan tértek meg az emberek. Itt már azt olvashatjuk, hogy körülbelül fél évvel pünkösd után csak a férfiak száma 5000-re emelkedik. Ha ezt hozzáveszünk még a hölgyeket is, meg azt a néhány gyereket, ami van, közel 20000 emberről beszélünk. És ezt vegyétek hozzá, hogy a farizeusok száma 6000 volt, a papok száma körülbelül 9000 volt, a léviták meg olyan 15-20000-en voltak. Körülbelül. Gyakorlatilag fél év alatt több embert érnek el Isten kegyelmével, és hozzák létre az új szövetségi közösséget, mint amit az egész vallásos bagázs létre tudott hozni. Értitek? Mert hittel és szent szellemmel teljes emberek voltak. Vették Istennek az erejét. És itt is ez kombinálódott össze, kapcsolódott össze, hogy ezek az apostolok nem csak megtért újjászületett emberek voltak, hanem be voltak töltekezve szent lélekkel. Telve voltak hittel és reménységgel. És amikor a vak, vagy a koldusnak a szemében meglátták azt a tüzet, meglátták a hitnek a csíráját benne, Péter nem gondolkozott. Nem azt mondta, hogy hát visszamegyünk a gyülekezetbe, János, tartsunk egy gyűliórát, beszéljük már meg ezt. Mert lehet, hogy meg fog gyógyulni, de ha nem, akkor az ciki lesz, meg hogy lesz, mind lesz, meg azért csak meg kéne beszélni a többi apostola, hogy jöjjünk, vagy négyen, ha nekem nem működik, akkor még ketten segítsetek. Szó sem volt ilyenről. Akiben a Szentlélek lakozást vesz, és betöltekezik valaki Szentlélekkel, azt a Szentlélek vezetni fogja. És a Szentlélek által valaki gyakorolja ezt a dolgot, azt tudom mondani, hogy ez működni fog. Egyes gyülekezetekben az a probléma, hogy nincsenek csodák, a másik gyülekezetben meg az, hogy vannak. Mert nem tudnak vele mit kezdeni, hogy valaki meggyógyul, valaki nem gyógyul meg. Valaki fél év után gyógyul meg, valaki azonnal meggyógyul. Valaki meg esetleg évekig könyörög gyógyulásért és imádkozik. Mert Isten egy szuverén Isten. Ahogy mondtam, ez a koldus biztos, hogy találkozott Jézussal, biztos, hogy találkozott az életében pünkösd után az apostolokkal, akik ezt rendszeresen gyakorolták, de volt egy nap, volt egy időszak, ami eljött az életében, egy kairos, amikor Isten letekintett rá, és megkönnyörült rajta, mert elvégezte benne a munkáját. Jó, tehát fontos a megtérés, az újjászületés, ezáltal Isten gyermekeivé leszünk, hatalmat kapunk arra, jogszerűséget kapunk arra, hogy Isten gyermekei legyünk, de ugyanakkor a következő állomás sem szabad elfelejteni, hogy Isten Szent Szellemével be kell töltekezni. És minden nap. Napról napra. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy egyből top hívők leszünk, meg minden azonnal működni fog, minden jobb lesz, ahogy mondtam, egy Szent Szellemmel teljes hívő, az még több problémába fog majd keveredni. Látjátok az apostolokat is, amikor a Szentléleket elve szolgálnak, akkor mindig valami balhéba keverednek. Azért, mert a Sátán királyságát folyamatosan bombázzák és építik lefele. Jó, tehát ez volt a második fontos dolog, hogy betöltekezni Isten Szent Lelkével, miután hatalmat vettünk a megtérés és az újjászületés által. És akkor valóban Szent Szellem által vezetett emberek leszünk, és nem pszichikai keresztények leszünk, nem vallásos keresztények leszünk, akik különböző keresztény szlengeket csak ilyen vallásos módon használják, az imádságaikban Jézus Krisztus nevében. Amen. De valójában ez a megszokás, ez már rutin, és igazából nincs hatása, nincs ereje, ez tulajdonképpen egy megszokás. Még ha megnézzétek, amit Jézus mond az ő nevével kapcsolatban, egy olyan szintre el lehet jutni az imádságban a Szentlélekkel betöltött embereknek, amikor Jézus azt mondja, ha valamit kértek az atyától, az én nevemben azt megadja nektek. És azért fontos ugye a Szentlélekkel való betöltekezés, mert akkor olyan imádságod lesz, ami nem öncélú. Nem a saját vágyaid és a kívánságaidat fogod vele betölteni, hanem az Isten akaratát fogod megérteni. Ezért kell a Szent Szellemmel betöltekezve élni a mindennapokat. És ahogy mondtam, nyilván lesznek nehézségek, biztos, hogy lesznek harcok, lesznek hitkrízisek, lesznek nehezebb napok, rosszabb napok, lehet, hogy elveszítesz valakit és gyászolni kell, lehet, hogy betegség fog jönni, ez is előfordulhat, de a standard, a normális hívő élet az, hogy vágyunk az Isten Szent Lelkével való közösségre, hogy Jézus megdicsőítse az életünkben. Erről szól a hívő élet. Bonyolult? Nem bonyolult. Csak a kereszténység az első század végén, mikor az utolsó apostol is lecsukta a szemét, azt hitték, hogy itt vége a világnak. Itt vége van mindennek. Elkezdtek intézményesedni. Már az apostoli időkben gyakorolt biblikus modellt nem használták. Az apostolok létrehoznak gyülekezeteket, kinevelnek presbitereket, a presbiterek felismerik, hogy van a gyülekezetben apostoli szolgáló, azokat kiküldik gyülekezetet plántálni, azok megint létrehoznak gyülekezetet, és ez volt a biblikus modell. És jól működött? Nagyon jól működött. Csak utána a második századtól kezdve pedig szépen elkezdtek beállni arra, hogy hát akkor most akkor a sok presbiter van, akkor kell egy püspök is, ha van sok püspök, akkor kell egy érsek, aztán a végén pápa is kellett, meg pópa is kellett, meg már minden metropolita is kellett, mindenki kellett hozzá, és gyakorlatilag az egyházból eltűnt az erő. A hatalom látszólag megvolt, a világi hatalom megvolt, de a Szentlélek által való felhatalmazás már nem volt meg. És nem a jelek és a csodák szűntek meg az első században, ezt megint elmondom, hanem a bennük való hit szűnt meg. Mert nem hitték el az emberek, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hanem elkezdték a szervezett hierarchikus egyházat kiépíteni, és amiről nem régen beszéltem, görög filozófiával megtömni a szószékeket és a keresztény irodalmat. És az embereknek a szívéből kioltották a vágyat, hogy keressék a közösséget Jézus Krisztussal, kiölték a vágyat, hogy betöltekezzenek Szentlélekkel. Amikor a Tertulliánuszék, nyilván volt egy kis szélsőség is, de amikor a Szentlélekkel való közösséget hangsúlyozzák, hogy be kell töltekezni Szentlélekkel, Szentlélek által szabadulás van, gyógyulás van, rajongónak nevezték, mert kizárták az egyházból. Mert azt mertem mondani, hogy a Szentlélek által az emberek vezetettek. Második században járunk, és a kereszténység eljutott oda, hogy már se aranya, se ezüst se nincsen, hatalom az már úgy kezd kialakulni, de semmi erő nincsen benne. És létrejön egy millió pszichikai egyház, azok az egyházak, amelyekben már egyre kevesebb megtért újjászületett hívő van, és a látszólag tanult emberek, akik jönnek a görög háttérből, meg a különböző filozófikus háttérből, átveszik a hatalmat az egyházban. És történik, ami történik. Holnap a reformáció emléktapját ünnepeljük. A reformáció fantasztikus dolog volt. Isten elkezdett rengeteg dolgot helyreállítani az egyházban, az igének a tiszteletét, Istennek a tiszteletét. Egy csomó dolgot elkezdett Isten helyreállítani, de reformátorok egy hibát követtek el. Szinte kivétel nélkül egy kardinális hibát elkövettek a reformátorok, hogy Augustinusig mentek vissza, a 4. századig. Nem az apostoli korszakig mentek vissza. Nem addig a korszakig mentek vissza, ami azt mondja, hogy a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És látjuk, hogy a reformáció is alig egy-két évszázad alatt gyakorlatilag egy ilyen államegyházzá, népegyházzá, meg ilyen különböző szervezetekre bomlik szét, és már nem mindenhol tudja betölteni a só és világosság szerepét. Ez kulcsfontosságú. Hatalom és erő. És ezek nem mágikus dolgok, hanem Isten Szent Lelkének a munkái. A harmadik pedig, ami szintén nagyon fontos, ami összekapcsolja ezt a két dolgot, ez pedig a hit. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Hát a hatalom és az erő gyakorlása az új szövetségi gyülekezetben mindig hit által működött. Nézzétek meg itt is, Péter erre hivatkozik, hogy a Jézus Krisztus nevében való hit által, de rengeteg új szövetségi helyet kell hozni. És sok hívőnek ez is gondot szokott okozni, mert lehet, hogy a hatalom ugye megvan az életében a megtérés által, a Szentlélekkel való közösség az már kezd alakulni, még néha be is töltekezik Szentlélekkel, viszont az Isten igéhez való viszony a problémás. Ezt sem szabad kifelejteni. Meggyőződésem és hiszem azt, hogy Istennek a beszéde, ami kimegy, ami akár a szószéken hangzik, akár hogy munka is bátorítottak benneteket, hogy hangosan olvassátok, az nem tér vissza üresen. Amikor Isten beszéde elhallatszik, Isten beszéde kimegy, a réma, akkor az elmegy az emberi szívekbe, elhatol, független attól, hogy most kiről van szó, és el fogja végezni a gyümölcsét, megtermi a gyümölcsét. Azt mondja Péter apostol, hogy a Isten igéje az olyan, mint egy mag. A szívünk, a szellemünk az a szántóföld, amiben ezt a jó magot bele kell vetni. Korábban egy picikét beszéltem erről, és ez azért lényeges, mert sok kereszténynél ez hiányzik az életéből. Keveset olvassa az igét, nem tanulmányozza az igét, megelégszik azzal, ami esetleg a vasárnap a szószékről jön vagy nem jön, és működnének a dolgok az életében, de a hit, amit az Isten beszéde hozna létre, nem növekszik fel az életében. Pedig ezek az erőajándékok, amiről a Biblia beszél, illetve az Isten szellemének a munkája, az mindig össze van kapcsolva a hittel. És ezért fontos, hogy a hívőknek a hitélete egy növekedési pályára álljon be. Ez nem azt jelenti, hogy mondtam, hogy nem lesznek hitkrízisek, hitpróbák, mert Isten így akarja a hitünket mindig egy kicsikét nyújtani, növeszteni, húzni, stb. Hát Isten mindig munkálkodik ezen, hogy mondtam korábban egy 8-9 lépcsős folyamat van a kicsiny hittől elkezdve egészen a világot legyőző hitig, és ugye van még ugye pluszban a hitnek az ajándék, ami egy másik nagyon fontos kategória, de alapvetően az Isten igéjét kell befogadni a szívedbe, Isten igéjével kell táplálkoznod, hogy ezáltal isteni természet részessévé legyél, és a hit meglegyen az életedben. Hogyan fogsz hinni bizonyos dolgokban az életben, ha Bibliát nem tanulmányozod? Ha nem ismered azt, hogy Isten bizonyos dolgokról mit tanít, vagy mit mond ki? Ahogy a földbe vetett gabonamag hordozza a gabonának a természetét, ha most én nem vagyok nagy mezőgazdász, a kertet meg lehet nézni, ami nálunk van, nem a legegyszerűbb, de ha meggondoljátok, ha mondjuk búzát vetettek el, árpa fog kinőni? Nem. Az elvetett mag hordozza annak a természetét, ami ki fog majd belőle nőni. Ugyanígy, hogyha te isteni természet részese akarsz lenni, azt akarod, hogy a hit növekedjen az életedben, és növekedjen az életemben, akkor engedni kell, hogy Isten igéje belehújjon a szívembe. És ezáltal, mivel az Isten igéje, az maga Istennek a természetét tartalmazza és hordozza, ha ez elkezd nőni az életedben, elkezd fává nőni, elkezd kiterebélyesedni, akkor egyre erőteljesebb lesz benned a hitnek az ereje. A hit által működtetett dolgok egyre aktívabbak és inspiráltabbak lesznek. Ez azért fontos, mert a hitünk sem úgy jön létre, hogy mi produkáljuk. Ki emlékszik arra, hogy mikor kezdett el hinni? Senki. Hallottuk Istennek az igéjét, hallottuk Istennek a beszédét, behullott Isten magja a szívünkbe, és a Szentlélek meggyőzött bennünket arról, hogy ez igaz. És mi részrevettük, már hittünk abban, amit lehet, hogy korábban kigúnyoltunk, vagy félrelögtünk, vagy valami ókori kis könyvecske. Értitek? Fontos, hogy Isten igéje bejöjjön a szívünkbe, a szellemünkbe, és ez a legnagyobb csoda, amikor Isten Szentlélek elkezd bennünk munkálkodni, az igét élővé teszi, és ezért kell vasárnap hittel beszélni a szószékről, hittel énekelni a dicséretet, hittel tenni a bizonyságot, hogy ezek a magok kiszóródjanak és a szívekbe hújjanak. És hogy Isten elkezdje növelni benne. Gondoljatok be, hogy az emberek kiállnak, hogy megszabadultak valamilyen függőségből, vagy esetleg meggyógyultak valamilyen betegségből, aki mondjuk a sorok között egy ilyen problémában van, mekkora hitet meríthet abból, hogy igen, neki is sikerült, akkor nekem is fog. És elkezdi Isten felépíteni benne a hitet, és elkezdi a benne való bizalmat felépíteni. Szükség van erre? Persze, hogy szükség van rá. De ez az kell, hogy hallgassuk Isten igéjét, hallgassuk Istennek a beszédét. Hogy mondtam, ezt a napi egyszer a 141. Zsoltárt elmondjátok, akkor az már szenzációs. És amikor ez a igemag hullik, belemegy az embernek a szívébe, akkor elkezd hit támadni benne a szabadulás iránt, a gyógyulás iránt. Feljön benne a reménység, hogy Isten tud változást hozni, és mire észreveszi, elkezd hinni olyan dolgokban is, amiben korábban nem hitt. Amire azt hitte, hogy hát ez nem létezik, ez nekem nem aratott, de Isten pont ezt akarja. És nagyon sok esetben a szükség az, ami behozza az emberek életében Istennek a dolgait, és megelégíti az embert. Mi az, ami egy hívő embernek a szívét és a szellemét meg tudja elégíteni? Istennek a beszéde. Semmi más nem tud téged megelégíteni. Amikor a Rút könyvéről beszéltem, hogy milyen típusú prédikációk vannak, illetve milyen típusú kenyereket szoktak felszolgálni, Isten azt akarja, hogy minden egyes Isten tiszteleten jól kisült, megkelt kenyér legyen. Igaz? Mindenkinek jusson egy szelet belőle, amire éppen szüksége van. Nem vagyunk egyforma élethelyzetben, nem vagyunk egyforma környezetben, nincsenek ugyanolyan kihívásaink vagy problémáink, mindenki más és más. De Istennek a szent lelke azért van és azért munkálkodik, hogy minden egyes ember, amikor eljön a gyülekezetbe, akkor úgy jöjjön el, hogy atyám, éhes vagyok, lakas jól, szomjazom, szükségem van rád. És az ilyen megelégített szívvel megy haza valaki, mennyivel másabb lesz a következő hete. Igaz? Úgy megy haza, hogy ez most menni fog. Mert hiszem azt, hogy Isten be fog avatkozni, értem. Fog munkálkodni bennem. És az Isten igéjéhez való viszonyod, ahogy te az Isten igéjére tekintesz, az fogja meghatározni az Istennel való kapcsolatodat is. Ha neked az Isten igéje csak egy száraz olvasmány, meg kötelező olvasmány reggelente vagy este, semmi hasznod nem lesz belőle. Ha a hívő élet egy fontos részének tartod, és azt tartod, hogy ezáltal Isten engem meg tud változtatni, és be tudja hozni az ő javait az életembe, akkor az fog működni. Szeressük és tiszteljük Isten igéjét és Istennek a beszédét. Ez fogja megtartani a lelkünket. Ez segít abban, hogy a hitben növekedjünk, tudjunk erővel és hatalommal szolgálni az elveszettek felé. És a hitből való prédikálás, amikor valaki hittel telve prédikál, Pálnak is ez az alapja, hogy hitből hitbe történjen a prédikáció, az sok esetben megöntözi az emberi szíveket. Jártatok már így? Ott volt sok-sok minden a szívetekbe, olyan kiszáradtnak éreztétek magatokat, porosnak, és amikor eljöttetek egy olyan ige hirdetés, amikor tényleg Isten szent lelke szólt hozzátok, úgy éreztétek, hogy az a csomó maga, ami ott volt benne, hirtelen szárba szökkent. Miért? Én plantáltam, Apollós ültetett, de a növekedést kiadja? Isten. Isten elkezdi adni a növekedést az életedben, de ez fontos az, hogy Isten igéje és Isten beszéde hangozzon. És ez azért fontos, mind a hatalom, mind az erő, és mind a hit, ami Isten szent lelke által jön, mert ha megfigyeltétek, ez pont az, amiről itt Péter apostol beszél, hogy ez nem pénz kérdése. Ez nem aranyezüst kérdése. Ez nem minisztri kérdése. Ez engedelmesség kérdése. Hogy megtértem, újjászülettem, betöltek ezek-e Isten szent lelkével, és növekszek-e a hitben. Ez engedelmesség kérdése. Semmi hókuszpók nincs ebben a kereszténységben, csak azzá tették. Ahogy mondtam, az első századi kereszténység nagyon egyszerűen működött. És érdekes, hogy sokkal több mindent értek el hetek, hónapok alatt, mint most egy minisztri 100-120 év alatt. Miért? Mert nem szervezetben gondolkodtak, nem pénzben gondolkodtak, nem módszerekben gondolkodtak, hanem megtértek, újjászülettek, betöltekeztek szentlélekkel, beléptek az ajándékba, hogy szolgálták Krisztust. Egyszerű? Egyszerű. Bonyolult? Nem bonyolult. Csak azzá tettük. Ez lett a probléma. Vissza kell térni ahhoz az egyszerűséghez, ahhoz az egyszerű bibliai dolgokhoz, amit többet is gyakorlunk a gyülekezetben, hogy házanként összejövünk, közösen úrvacsorázunk, szolgáljuk az Urat, szolgálunk az elveszettek felé. De fontos, hogy valamennyien legyünk ezzel a tűzzel, szent lélekkel, erővel betöltve, mert sokkal hatékonyabbak leszünk, sokkal eredményesebbek leszünk. És nem fog bennünket majd az a vád érni, amit például olvashatunk a filadelfiai levélben, amely dicséret volt Jézus Krisztusról, hogy tudom a te dolgaidat, íme adtam eled egy nyitott ajtót, amelyet senki nem zárhat be, hogy kevés erőd van, de megtartottad az én beszédeimet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A filadelfiai gyülekezetnek ez volt a kulcsa. Mi volt a kulcsa? Nem tagadta meg Jézus nevét. Használta Jézus Krisztusnak a nevét, és a másik pedig, hogy az Isten által adott nyitott ajtókon bement. Észrevette, hogy mik azok a lehetőségek, mint ahogy Péter is észrevette ennél a nyomorútnál, hogy ebben az emberben hit van. Itt egy lehetőség van arra, hogy Krisztus megdicsőjön. És ez volt Péternek a szeme előtt. És nem tagadta meg az Úr nevét, és azt is olvashatjuk, hogy megtartottad az én beszédemet. Itt is láthatjuk, hogy a beszéd és a név nagyon hangsúlyozottan összekapcsolódik. Hogy Isten beszéde által bejön a szívünkbe a hit, növekszik bennünk, betöltekezünk Szentlélekkel, és végezzük az Istentől kapott elhívásunkat és szolgálatunkat. És ez az ember, amikor Péter megérint, ahogy mondtam, az igazi templommal találkozik, nem a vallásos templommal, nem a kegytárgyas templomokkal találkozik, nem csak úgy Péter azt mondja neki, hogy jó van, majd jövő héten vissza fogok jönni, addig még ezt megimádkozzuk, meg imaórát tartunk, ahogy mondtam, meg böjtölni is fogok érte. Mert Péternek ez egy természetes dolog volt, nyilván itt az apostoli kenet is és a hitajándéka is közrejátszik, azért ezt nem szeretném elhallgatni, de az Új Szövetségben a Biblia világosan beszél arról, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban, milyen dolgok fogják követni. Ma már sokan még fel sem merik olvasni, mert hűha, ez már rajongás, meg azért ez vigyázni kell, mert itt nagyon sok veszélyes dolog van, de miért félünk Isten igéjétől? Nem le van írva a Bibliában a Márk 16 végén például? Miért mondjuk azt, hogy ez az Isten igéje? Ez már nem az. Meg amúgy is a legrégebbi kéziratokban ez az utolsó rész hiányzik, ezt inkább felejtsük el. Mert hallottam már ilyen kifogást is, ebben is részigazság van. Nem. Mindenkinek a neki adatott ajándék és elhívás szerint kell működni. Nem lesz mindenki gyógyító, nem lesz mindenki csodatévő erőkkel felruházva, nem lesz mindenkinek hitajándéka. Mindenkire, amit az Isten elhívott, azt végezze. Aki prédikál, az prédikáljon, aki a dicséretre kapott elhívást, az dicsérje, de azzal az erővel, amelyet Isten ad neki. Hogy Isten tudja feljebb emelni az életét. És lehet, hogy egy idézőjelben hétköznapi hívő ember, amikor Szentlélek jó megszállja őt, idézőjelben, jó rászáll a Szentlélek, akkor természetfölötti dolgokat fog tenni. És lehet, hogy nem is készül rá, vagy nem is számol rá, mert Isten használni fogja őt. Fontos, hogy legyen ez a dolog. És itt is azt látjuk, hogy ez a sánta, amikor meggyógyul, bemegy a templomba, ugrándozik, addig elvileg be sem mehetett, mert ugye fogyatékossága volt, tehát csak ott egy megtűnt személy volt a kapuban, úgy kívülről nézegethette az eseményeket, bemegy, táncol, ugrándozik, örvendezik. Magyarul örvendezett az Isten szabadításának. Ahogy mondtam, ez egy messiási csoda volt, hogy a sánták is járni fognak, és az emberek csodálkoztak és ámélkodtak. Mit hozott létre bennük ez a dolog? Létre. Hitet hozott létre. Ahogy mondtam, a csodák azok Istennek a demonstrációs eszközei. Istennek az az eszköz, hogy az emberekben hitet hozzon létre, és utána 5000 ember volt az, amire felemelkedett a jeruzsálemi gyülekezetnek a létszáma. Gondoljatok bele, 3000-ről 5000-re, majdnem egy 100%-os növekedés egyetlen egy csoda által. Gondoljatok bele, hogy mekkora nagy dolog volt ez, és Péternek az ige hirdetése világosan lefekteti, vagy elmondja Izraelnek, a ott lévő tömegnek, hogy ez Jézus Krisztus neve által történt. Annak a neve által, akit ti fára feszítve megöltetek az élet fejedelmét, akit Poncius Pilátus el akart engedni, de ti mégis akartátok. Utána persze majd mondja, hogy a tudatlanság időszakát is behozza majd itt Péter a prédikációjában. De ez az esemény, ami itt történt, ez pont erre hívta fel a figyelmet, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy élt és meghalt, hanem dicsőségesen feltámadt, a mennybe ment, kitöltötte az ő szent lelkét, és voltak emberek, akik engedelmeskedtek ennek az elhívásnak, beléptek a szolgálatba, itt ugye konkrétan Jánosról és Péterről van szó, és nem a anyagi helyzetük miatt, hanem természet fölötti módon megváltoztatták ennek az embernek az életét. És higgyétek el, egy új szövetségi gyülekezetet, mert nézzétek meg az abcsát, nem fogom végigvenni, hogy mondtam, nagyon sokszor szerepel az öröm kifejezés. Hogy beteltek Szentlélekkel és örömmel, a gyülekezet örvendezett. Az első századi kereszténység az nem egy ilyen farcú kereszténység volt. Amikor egy gyülekezetben nincs örvendezés, amikor egy gyülekezetben megtiltják azt, hogy te mosolyogjál, Kávinék megcsinálták ezt, hogy templomban nem szabad mosolyogni, mert azonnal büntetés és retorzió, akkor ott az ítéletet jelent. Tudtátok? A Joel proféta azt írja például az első rész 16. versében, hát nem szemünk láttára írtatott ki az élelem, az öröm és a vigasság Istenünk házából. Amikor egy gyülekezetben már nincs élelem, amikor nem biblikus prédikációk zajlanak, amikor az emberek megszokásból járnak, akkor ott nincs vigasság és nincs öröm. Miért bűn az, ha valaki örvendezik, mert Jézus meggyógyította őt? Miért bűn az, ha valaki örvendezik azon, mert Jézus megszabadította őt? Miért bűn az, hogyha valaki betöltekezik Szentlélekkel és megszabadul és meggyógyul? Miért bűn az? Miért nem szabad kifejezni az érzelmeinket, nevetni? Én is többször jártam, hogy a Szentlélek betöltött,
20-30 percig nevettem, fantasztikus volt. Hihetetlen milyen gyógyulást, áldást tud hozni, amikor az emberek kiállnak, nagy örömmel elmesélik, hogy Jézus hogy szabadított meg, hogy állított helyre, hogyan hozott létre, hogyan gyógyított meg egy kapcsolatot, hogyan hozott változást az életemben, hogyan oldott meg olyan problémákat, amelyek korábban nem sikerültek, hogyan szabadultam meg a megkötözöttségeimből. Miért nem lehet ennek örvendezni? Miért kell 30 méter mélyen meszelt sírokként ott eltemetni a hívő életünket? Itt ezek az emberek teljes mértékben megtapasztalták és átélték az, ami a messiási korra is jellemző lesz. Ott a szövegösszefüggés a Ézsaiás 35-ben erre is utal. Ugye a messiási korban ez egy teljesen természetes dolog, ez, hogyha valaki valamilyen betegségbe esik, vagy valami problémája van, ott meg fogják gyógyítani. Ott nem kell, nem lesz kórházi várólista, meg semmilyen ilyen dolog, ott majd lesznek, akik ezzel foglalkoznak. Fontos, hogy örvendezzünk. Itt több kifejezés is használ a görög szöveg a örvendezésre. Az egyik például egy nagyon jól ismert szó, csak egy magyarban egy kicsit pejoratív értelme van, ez az extázis kifejezés. Ez a görögben szó szerint azt jelenti, hogy valamiből kimozdulni, kibillenni. Szlengesen úgy tudnám visszaadni a magyarra, hogy eldobták az agyukat. Ezt így lehet a legjobban megérteni. Hát annyira magukon kívül voltak, hogy egy olyan ember, akit 5-10-20-25 éven keresztül láttak ott kollul, teljesen nyilvánvaló is, egyértelmű és világos az a csoda, ami ott történik. És ott van még egy nagyon különös kifejezés a görög szövegben, amikor azt mondja a néppel kapcsolatban, hogy megismerték, hogy ő volt az a sánta, ott nem csak arról van szó, hogy egy személyt felismerni, vagy a személlyel kapcsolatban valamilyen információt tudni, hanem egy sokkal mélyebb tudásra és ismeretre vonatkozik. Ez azt jelenti, nem csak azt ismerték fel, hogy ez az ember béna volt x évig, és akkor meggyógyult, hanem ennél sokkal több minden történt itt. Itt egy messiási csoda történt. És amiről János és Péter beszél, az igaz. És az a Jézust, akit én is ott kiabáltam a kereszten pár hónappal ezelőtt a kereszt alatt, hogy feszíts meg, ez a Krisztus tényleg feltámadt. Ez a Krisztus tényleg él, tényleg munkálkodik. És nem véletlen, hogy ilyen sok ember csatlakozott. Fontos, hogy lássuk ezt a dolgot, és merjünk örvendezni és vigadni Istennek a jelenlétében, Istennek a közelségében. Jó, tehát ez volt ennek a történetnek a nagyobb vetülete, hogy egy hívő ember azt a dolgát végezze, amire őt Isten elhívta. Rendelkezzen azzal a hatalommal, ami az Isten fiúsággal jár, vegyen erőt, töltekezzen be szent lélekkel nap, mint nap, táplálkozzon Isten igéjével, hogy a hit növekedjen benne, létrehozza benne az isteni természetet, és ne szégyelje azt, hogyha Isten használni akarja őt. Bárkinek az életében. És most, ahogy mondtam, nem feltétlenül a gyógyulásra vagy ilyen nagyon nagy dolgokra gondolok, hanem sokszor egyszerű dolgokra, só és világosságra vagyunk elhívva. És teljesen más az, amikor egy hittel és szent lelkkel teljes ember elkezd munkálkodni és működni Krisztusért, mint egy langyos megszokásból élő hívő embernek a munkája között. Óriási különbség van. Én bátorítalak benneteket arra, hogy töltekezzetek be naponta Isten szent lelkével, olvassátok Istennek az igéjét, és éljetek azzal a hatalommal, amelyet mint Isten gyermekei megkaptatok. Amen.